A mai találkozásunkkor egy sokakat érintő problémával foglalkozunk. A stresszkezelés a témánk. Egyszer egy orvos azt mondta nekem, hogy felírnám magának Sándor a stresszmentes életmódot, de Magyarországon ezt jelen pillanatban receptre nem lehet adni senkinek. És én se tudom magamnak írni. Tehát valahogy meg kell próbálni ezt kezelni. És Jézusnak van nagyon jó tanítása, a Szentírásnak, az evangéliumnak van nagyon jó tanítása arra, hogy hogyan kezeljük a stresszt és a stressz helyzeteket. Nézzük meg a Máté evangéliumában a 11. fejezetben a 25-ös verstől Isten igéjét, Máté evangéliuma 11. fejezet 25-ös verstől kezdve olvasom, itt a rész végéig, helyeteken ülve kövessétek a Szentírásból ezeket az igéket. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Kezdhetnénk itt a végével, de nem kezdjük, hanem az elejével, a felolvasott ige szakasznak az első gondolat sorával. No, ha nézzük a Bibliát, amikor itt beszámol Máté a Jézus tanításáról és életéről, a 11. szakaszban és a 10. szakaszban arról beszél itt az írás, hogy hogyan küldi ki Jézus a tanítványait a világba, egy olyan világban, amelynek teljesen más az értékrendje, a gondolkodásmódja, a hozzáállása, az életről való felfogása, mint amit Jézus tanított, és amit nekik hirdetni kellett, egészen más irányba tart az a világ, az emberek, és elkezdt őket felkészíteni, hogy amikor elmennek közéjük, és hogy a bevezető videóban is láttuk, és elkezdik nekik hirdetni Jézus tanítását, akkor bizony ütközni fognak. Mert teljesen más áramlat, más gondolkodásmód az, amivel szembe találkoznak, és ez bizony érzelmi, lelki és fizikai konfliktusokhoz is fog vezetni. És közben ezekre készíti őket föl. Aztán a másik dolog, ami a Máté 11-ben olvasható, az a kétség, a hívember kétségbeesése, kétségeskedése témája, amikor is Bemerítő Jánost Herodes elfogja, börtönbe veti, és a börtönből üzen Jézusnak, hogy akkor most mondd meg, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó, vagy más kell várnunk. Ugye és Jézus, amikor válaszol a tanítványainak, János tanítványainak is küldi az üzenetet Jánosnak, akkor nem csak a János tanítványainak válaszol, hanem válaszol a saját tanítványainak ott, akkor, és válaszol nekünk, ma élő tanítványainknak, akik néha kétségeskedünk a körülményeink miatt. Azt gondolom, Bemerítő János kétségbeesése, vagy kétségeskedése azért érthető volt, nem? Tehát, hogy mi egész életében Istennek tetsző életet élt, és a végén börtönbe zárták. És kinézett neki azt, hogy ki is fogják végezni. És akkor nem értette, hogy őt miért nem mentél meg Jézus ebből a helyzetből. Szerintem teljesen valóságos volt, és azt gondolom, hogy nincs közöttünk olyan, akiben nem erülne ez fel. A kételj, a kétség, mint harc, mint kísértés, mint gondolat. Igaz? És ezért válaszol Jézus, hogy figyeljetek ide, a vakok látnak, sánták járnak, süketek halonak, halottak támadnak halottaiból fel, és a szegényeknek az evangélium hirdetetik. Tehát minden, amit rólam a proféták megjövendőltek, azt én megteszem. Tehát igazolódva van az én cselekedeteimből az, hogy én vagyok a Mesiás. Higgyetek, ne kételkedjetek. És akkor ezt követi ez az ige szakasz, amit felolvastam, a gyermeki hitről, hozzáállásról, az okoskodással szembeni önfeladásról, megadásról, megadom magam. És ez a fáradtságos történet, amikor Jézus mondja, jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve. No, nézzük meg a folytatást. Egy kicsit gondolkodjunk el együtt ezen a kifejezésen. Mire figyeltünk föl ebben az igében, ebben a kifejezésben? Cselekvés, történés, létezés kifejező szó. Mire figyeltek föl? Hívás. Nekünk kell tenni. És még?
Ki?
Felszólító mód. Mindenkinek szó. Többes szám. Nem furcsa nektek? Hogy nem azt mondja Jézus, hogy jöjj. Szinte már-már idegen a mai embernek ez a többes számú megszólítás. Ne, hát, vagy azt várjuk, hogy csak én velem foglalkozzon az Isten. Vagy arra gondolok, hogy ilyen problémája úgy sincs a világon senkinek, csak nekem. Tehát miért mondja Jézus, hogy jöjjetek, hát csak én vagyok ilyen kételkedő, nekem vannak problémák az életemben, másnak biztos, hogy nincs is. Legalábbis kívülről úgy tűnik. Szóval valóban többes számban van, és még fokozza, jöjjetek, méghozzá azt is mondja, hogy mindnyájan. Tehát valami olyanról van itt szó, ami meredeken és merőben más, mint ahogy a mai ember gondolkodik. A problémákról, és annak a megoldásáról, a stresszről, a feszültségekről, a megoldhatatlan élethelyzetekről, a terhekről, ami, ahogy mi gondolkodunk, az teljesen más, ahogy Isten gondolkodik erről, ahogy Jézus beszél erről, nagyon őszintén nyíltan és felszabadító módon. Néhány gondolatot lejegyeztem magamnak, ami bennem fölmerült ezzel a többes számmal kapcsolatosan. Egyrészt azt jelenti, hogy soha nem vagyunk egyedül olyanok, akiknek problémáik vannak. Nem kell úgy gondolkodnunk, hogy hát egyedül én vagyok ilyen. Ilyen csak velem történhet meg az életben. Soha senkivel mással. És azt is jelenti, hogy bizony többen is belekerülhetnek ilyen problémákba, ilyen élethelyzetekben, nem csak én. Szóval a másik nagyon érdekes gondolat, amire felfigyelhetünk, ha mögé nézünk ennek a hívásnak, az, hogy az ördög megpróbálja rászedni a Krisztus követni akaró szemét és a Krisztus követő tanítványt, hogy elhitesse vele, hogy egyedül ő érzi magát ilyen nyomorultul. És ha elhiszi az ember, hogy csak ő érzi magát ilyen nyomorultul, akkor hajlamos, hogy eltitkolja. Vagy nem beszél másoknak róla, ami benne van, mert hát őt úgy se érti meg senki, hisz olyan élethelyzetben, mint ő, soha senki nem volt, és nem is lesz. Tehát az emberek vidámak, ilyenkor úgy látja az életet a másik ember. Mindenki vidám, senkinek nincs semmi probléma az életben. A legnagyobb probléma az enyém, és engem senki nem ért meg, még Isten se. Ez az ellenségnek a szava. És bizony ezzel eléri a személynél, hogy elvesse benne az elszigetelődés magvait, gondolat magvait, és ezzel leválasztja a kapcsolatairól, és megpróbálja elszigetelni azoktól a forrásoktól, kapcsolatforrásoktól, amelyen keresztül Jézus segítséget akar nyújtani, mert Jézus azt mondja, jöjjetek mindnyájan. Aztán egy másik gondolat, hogy a mai egyéniskedő és széttöredezett társadalomban a gondolkodás középpontjában az én áll. Ezért nehéz mit kezdeni egy ilyen felszólítással az embernek. Hogy jöjjetek. Hát ha nem azt mondja Jézus, hogy jöjj, akkor én, bocs. Tehát én nem csak egy vagyok a sok közül, én vagyok. Az én problémáim az enyémek, ehhez hasonló nincs a világon, de nem is született senki. A emberiség 6,5 ezer éves történetében nagyjából soha senkinek nem volt olyan problémája, mint nekem. Ezért engem nem tud megérteni senki. Hát miért nem azt mond nekem, hogy jöjj? Miért mond azt, hogy jöjjetek? Mindjárt. És ugye a mai korszellem a szabadságot, mint illúziót hirdeti azáltal, hogy független legyél másoktól. Tehát a másoktól a függetlenség az a szabadság illúzióját kelti az emberben. Független legyek anyagilag, legyek vállalkozó, és akkor nem lesz főnököm. Egy kedves vállalkozó barátom, itt van a teremben, azt mondta, legyél vállalkozó, és minden megrendelő a főnököd lesz. Nem csak egy vagy kettő lesz utána, vagy három vagy négy, hanem az összes megrendelőd főnököd lesz. Mindenki meg kell felelned, még talán rosszabb. Még aki is lehet, ki se fizetnek. De mégis elhiteti a korszellem az emberekkel, hogy ha független vagy másoktól, akkor szabad vagy. És mekkora hazugság. Nem tudom, találkoztatok-e a Korszellem új evangélistáival. Multi cégek alkalmaznak termék evangélistákat. Így is hívják őket. Nagyon durva, Microsoftnak is van a termék evangélista, mely termék evangélistája, aki az új piacra bevezetendő terméket mutatja be, az újdonságot mutatja be, és így hívják, hogy evangélista. A Microsoft evangélistája. Ilyen különös, látjátok, hogy a mai világunk is felfedezte az evangélisták szolgálatát, és ezek nem szégyenik magukat, ezek hirdetik a saját termékeiket. Jézus hívása tehát többes számban hangzik, és hívja a megterhelt, megfáradt lelkeket, hogy felismerjék, és ráébredjenek, hogy szükségük van az erősekre. Az a helyzet, hogy miként az igaz, hogy egy adott pillanatban nem csak egy embernek van a problémája egy közösségben, tehát nem csak te vagy, ha problémákkal küzdesz, nem csak te vagy itt ma, akinek problémái vannak ezen a helyen, aki hallod ezt a prédikációt, hanem még sokaknak van, de ugyanakkor az is igaz, hogy vannak erősek is. Éppen adott pillanatban, akik most nem gyengék, hanem erősek. És látjátok, milyen zsivány az ördög. Megpróbál elhitetni veled, hogy nincs senki másnak, csak neked ilyen problémád. Megpróbál téged elszigetelni a kapcsolataitól. Megpróbál elhitetni veled, ha önálló vagy és független vagy mindenkitől a kapcsolataidat tekintve, akkor szabad vagy. Ezáltal megfoszt téged az erősek támogatásától. Hogy a Biblia világosan tanítja, hogy az erőtlenek mellé Isten állított erőseket. Különös dolog például a házasság kérdésében. Ugye a Biblia azt mondja, hogy ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. Ha az egyik elesik, feleséget a másik. És ugyanez egy barátságra is igaz. Egy őszinte testvéri közösségre is igaz. Ha egyiket megtámadják, akkor többen állnak ellen. Az egyik elesik, van, aki felsegíti, és mellé áll. Isten így tervezte, hogy a gyengék mellett vannak mindig erősek is. Ha kapcsolatban vagyunk. És ugye, hogyha a terhek ugye elfárasztják az embert, akkor bizony ezt felhasználva az ember okot talál arra, hogy elszigetelődjön a többi tanítványtól, Jézus követőitől, és elhúzódjon, a tehetetlenség állapotába süllyedjen, és sajnos így vezet el a depresszióig az út magukat hívőre nevező embereknél is. Elszigetelődnek, azt gondolják, hogy csak nekik van ilyen problémájuk, nem tartanak kapcsolatot az éppen akkor erősekkel, akiknek majd lehet, hogy nem is olyan soká majd ő fognak segíteni, mert fordul a kocka, az élet az ilyen. És elkezdenek süllyedni bele a tehetetlenségbe. Mert vergődnek, próbálkoznak, összeszednek minden erőt, megfeszíti magukat, és nem működik. És depresszióba süllyednek, és bizony ennek vége akár a halál is lehet. Sőt, amikor az ember belesüllyed ebbe az állapotba, az erőseket nem lehetőségnek látja és segítségnek, hanem ellenségnek. Elkezdi őket bosszantani azt, hogy a másik erős. Mi az, hogy erős? Ugye az a helyzet, hogy mindenkinek megvannak a problémái. De aki itt prédikál, az hosszú órákat töltött az ige mellett. Normális, hogy van üzenete, nem? És hogy megvan telve az igével. Tehát ez nem rossz, hanem ez jó. Ez ezért van, mert az Isten feltankolja az embert a vele töltött időben, az igével a közösségben, üzenettel. És akkor ez a helyzet. És ha az ember sok időt tölt azzal, amit Isten rábízott az életben, akkor az több esetben azt lehet tapasztalni, nem csak kiveszi az életerőt, hanem meg is tölti az Isten. Természetfeletti módon. Életerővel. Oké. Amikor az ember belesüllyed, az én vagyok a problémás. Nekem vannak nehézségeim. Nem csak ugye ellenségnek látja és bosszankodik a mások erősségeit látva, hanem éppen az is megtörténik felé, hogy nem a bajtársamnak tekinti. Holott Isten így helyezett egymás mellé bennünket, hogy bajtársam vagy. A bajtárs szó az nem azt jelenti, hogy most én is sebesült vagyok, meg te is, hanem hogy egy küzdelemben veszünk részt. Vannak között céljaink. És egy irányba haladunk. És mindannyian oda fogunk jutni. És a bajtársak segítik egymást. Igaz? Igen. Nagyszerű. Szuper. Valaki nem csak hallgat, hanem aktív is. És így válik ugye egy gyengének az erő segítőtársává, amikor felismeri ezt a többes számot, és a többes számmal leérő jézusi hívást. Ha az ember nyomorúság szemüvegén keresztül szemléli a világot, vagy kezdi szemlélni a saját közösségét, akár gyülekezetét, akkor elkezdi kritizálni, némán keseregni, vádaskodni, és másokat kezd okolni. Miért nem veszik észre, hogy nekem problémám van? Nem segítséget kér, hanem támad. Nem bajtásként tekinti a másikat, hanem valami adósként, aki nem fizeti meg nekem, amit neki jár. És sajnos, hogy ez az állapot elsodorja az embert a kapcsolataitól, elszigeteli őt a testvéri közösségtől, például gyülekezet közössége, házi csoport, szolgálócsoport, barátság, ugye a lelki pásztor, a vezetője, akiket Isten azért adott az életében, hogy egyrészt ő is támogatni tudja őket, a bajtársait, másrészt támogatást nyerhessen az Úrtól, amikor ő lesz gyenge. Házi csoporton, ami szokott hétről hétre többször elhangzik ott nálunk, hogy milyen nagy kincs vagyunk egymásnak. Hogy néha ugye az erős állapotunkban nem is biztos, hogy ezt annyira érzékeljük, de amikor úgy szól valamilyen módon a másikon keresztül az Isten, vagy segítséget nyújt az Isten rajta keresztül, akár fizikai dolgokban is, milyen nagyszerű dolog az felismerni, hogy bajtársak vagyunk. Az erőseknek és a gyengéknek is szól Pál a római levélben. Azt mondja a Róma 15.1-től, mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Így gondolkodjanak, akik éppen erősek. Az erőtlenek pedig úgy gondolkodjanak az erősekre, hogy Isten adott melléd testvéreket, adott melléd barátokat, hogy éppen a te erőtlenségedben kisegítsen. Ne utasítsd el, ne fordulj magadba, ne fordulj be a keserűségedbe. Hozzuk és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak, azaz nekünk kedvezett. Vállalta a gyalázatot, hogy nekünk békességünk legyen, és a bűneinkre bocsánatot kaphassunk, és rendezhessük a kapcsolatot az élő Istennel, teremtőnkkel. Jézus tehát azt mondja, nem azt mondja, hogy jöjj, hanem azt mondja, hogy jöjjetek. És nem azt mondja, hogy te, hanem hogy mindnyájan. Természetesen a személyes felelősséget ez nem negligálja, nem húzza ki. Milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondja a gyengéknek, vagy éppen erőtleneknek, hogy gyere és olvasd Bibliát. Gyere és tarts csendességet, azaz imádkozz. Nem ezt mondja, hanem azt mondja neki, hogy jöjjetek én hozzám. Úgy szózzám be, együtt. Mindnyájan. Milyen érdekes ez, hogy beszéltünk imáról, hogy a hívő ember az imádkozni, hívő emberek imádkoznia kell. Hogy beszéltünk ima életről, amely a tanítványi létünknek egy folyama. Tehát nem egy eseménye, hanem része, folyik. Az egy folyamatban lévő dolog. Folyik az emberből, bármely élethelyzetben tudok imádkozni, megszólítani az én mennyi atyámat. Amikor elönt a harag, az indulat, vagy a kétség, vagy a félelem, akkor tudok imádkozni az Istenhez. Tudok jönni hozzá. Ezeket meg tudom osztani a testvéreimmel, a barátaimmal. Hát, hogy figyelj, ezek az én küzdelmeim, ezek az én harcaim. Nagyon nehéz most nekem. Tudnátok értem imádkozni? Hogy van nektek valamilyen megtapasztalásotok, amikor ilyen helyzetben Isten kisegített benneteket? Az hogy történt? És milyen nagyon nagyszerű dolog ilyen helyzetekben hallani ezekről az Istennek a beavatkozásairól, munkájáról? Hogy milyen nagyszerű dolog az, hogyha valaki átkarolja a vállat, és azt mondja, figyelj, imádkozok érted. És tudod, hogy nem csak akkor, amikor ott vagytok, hanem utána hetekig fog érted imádkozni, és gondolni fog rád, míg az Isten diadot és győzelmet nem ad neked. Vagy téged meg nem erősít hordozni a harcokat és a nehézségeket. Szóval ima élet. Jöjjetek mindnyájan, azaz együtt én hozzám a testvéri közösségbe. Ezt is jelentheti számomra legalábbis mindenképpen. A mai ember, amikor kikapcsolódni szeretne, bocsánat, ne lássam ennek a sok undok embernek a ját. Ugye? Tehát úgy szeretne kikapcsolni, még, és ugye elmennek wellness hétvégre és nyilvános helyekre, nem ezt akarom karikírozni, hogy ez rossz lenne, csak azt szeretne, az övé lenne az egész áruda. Ha övé lenne az egész Balatonpart, ha az övé lenne az egész vasúti fülke, és ott nem lenne senki, ő hozzá ne szóljon senki, ő most pihenni akar, ő most ki akar kapcsolódni, nem? Ez a reakció. Tehát elszigetelődni akar, tehát úgy akar közösségben lenni, hogy hozzá senki ne szóljon. És nézzétek meg az embereket, nagyon durva egyébként, Magyarországon még csak hagyján, de tőlünk nyugatabbra, rendkívül brutális ez a fajta elszigetelődés. Hogy simán meghalhatná az utcán, és a kutya nem foglalkozna veled. Mert az emberek annyira azt gondolják, hogy hagyjon engem békén mindenki, és tényleg békén is hagyják. Akkor is, amikor majd gyenge lesz. Mert most ugye erős. Ő most pihen. Egészsége van. Ő most szeretné kikapcsolódni, és hagyja őt mindenki békén a saját problémáival. Nem akar ő beszélgetni senkivel. Mi a hamis dolog, ugye ez a fajta gondolkodásmód, és mennyire elszigeteli az embert a közeli kapcsolatoktól. Ézsaiás próféta az 55. fejezetben egy hívást, Ézsaiás által az Isten egy hívást intéz az emberekhez, amihez nagyon hasonló a Jézus hívása. Már úgy érződik, mintha Jézus ezt megismételné ennek a profétai, Isten szívét megmutató profétai szónak, már szinte az ismétlése ez a jézusi kijelentés, emlékeztetőül. Azt mondja Ézsaiás által a Szentlélek, ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok kövérfalataitokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Ha csak egyetlen gondolat emelek ki ebből a ige sorból, akkor az az, hogy a barátságot, a testvéri kapcsolatot nem lehet megvenni. Így van? Nekem nagy felismerés volt, amikor megtértem, és rájöttem, hogy nekem nem barátaim voltak, hanem haverjaim. És hogy milyen nagy kincs az igaz barát. És még arról is azt mondja a Biblia, hogy a barátból testvér a nyomorúságban lesz. Szóval mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. És ezektől akarunk menekülni, gondoljatok bele. El akarunk bújni a problémáinkkal, és meg akarjuk fosztani magunkat attól, hogy a kapcsolataimban kiderüljenek, hogy azok mit érnek. Mert ezek a krízisek, amikor megosztod azt a másikkal, hogy gyenge vagy, az egy kockázat. És természetszerűleg a testi reakció az, hogy elhúzódnak tőled az erősek, mert nem akarják a problémáidat húzgálni. De Krisztusban nem így van. A Krisztusban való testvéri kapcsolatoknál. Ott válhat mélyebbé egy kapcsolat. Barátságból testvérivé válhat egy kapcsolat. És lehetsz valakinek az embere. Ne csak abba gondolkodj, hogy te most erőtlen vagy, és akkor jaj, de jó lenne valaki lenne emberem, hanem gondolj arra is, hogy igen, Isten neked is adott, amivel lehetsz másnak az embere. Nem igaz az, hogy egy adott időpontban neked csak szükségeid vannak. Igenis, vannak dolgaid, amivel többletekkel rendelkezel, és igenis, Isten szelleme vezetni fog téged abban, hogy hogyan tudsz odállni egy másik ember mellé. És egy olyan dolgot tapasztalsz, amit nem lehet megvenni pénzen. Amit nem lehet kiügyeskedni, kérő szakolni, amit az Isten tud elvégezni köztetek. Egy csoportban, egy közösségben, egy gyülekezetben, egy barátságban. Jézus azt mondja, hogy akik megvagytok fáradva, vagy megvagytok terhelve, jöjjetek. Hát én csak egyetlen egy dolgot hoztam a sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok dologból, ami megfáradtságot és megterheltséget okozhat az embernek. Ez pedig a stressz. A korunk egyik betegsége. Hát biztos volt régen is, de hát tudjátok, amikor nem volt ennyi gép, meg kombájn, akkor a parasztember leült, és akkor elbeszélgetett, elmorzsolgatták a kukoricát ilyen kézi morzsolóval. A gyerekek végighallgatták az összes történetet. Igazán én elvégeztem egy komplett történelem szemináriumot nagyapám mellett, az első és a második világháborúról. És akkor én onnan tudtam, hogy milyenek voltak az oroszok, milyenek voltak az amerikaiak, meg milyenek voltak a németek. Hogy na fiam, nem úgy van az, ahogy történelmeként írják, hanem ezek az oroszok olyanok voltak, hogy a németek, de az amerikaiak. Szóval mindent tudtam, milyen volt a hadifogságból, hogy lehetett volna megszökni, stb. Egész komplett történelem, tudományi ismereteket szereztem, egész kicsi koromtól kezdve. Ugye ezek ma nincsenek. Az öreg az felesleges, az öregre nincs idő, a gyenge az teher, már így kezdenek gondolkodni az idősek is a másikról, mivel ők is elszigetelten élték az életüket, nem tudják milyen mély közösségben lenni másokkal. Ezért természetesnek tartják, hogy keresnek valami kis lyukat, ahol beveszik magukat, és ne kelljen beszélgetni senkivel. És csendben elmúlnak. Ahelyett, hogy aranyozott lenne az életük. Mert úgy álltak hozzá másokhoz, hogy volt, amikor ők voltak az emberük. Egy másik embernek. És elfogadták azt is, amikor nekik volt szükségük. Szóval stressz. Ugye tudományosan megvan ezt fogalmazva, igazán lehet egy nagyobb trauma az ember életében, amely érte és fennáll, vagy sok apró dolog, ami folyamatosan stresszeli az ember életét. Tehát állandóan bombázzák is. És bombázza a gondolatait, a lelkét, a szívét. Bármilyen munkakörnyezetben is lehet ezt. Érdekes, hogy a internet világában, amikor stresszre rákerestem, akkor leginkább ilyen irodai képek voltak. Bizonyára nem csak itt van stressz, de azt gondolom, hogy talán jobban kitettek azok, akik megpróbálnak ilyen területeken boldogulni. De a stressz senkit nem kímél. No, nézzünk csak néhány gondolat a teljesség igénye nélkül a stressz okozói közül. Az egyik oka lehet a stressznek, amint talán lehet változtatni, hogy túlvállaljuk magunkat. Talán a céljainkat túl nagyra tesszük. Az határidőket úgy választjuk meg. No, kérdezek valamit. Ki az a mai ember közül, akinek ha megvan a pénze, és szeretne valamit megcsináltatni, az nem azonnal akarja. Igaz? Mindenki azonnal akarja. Az csak álljon elő, tehát bedobom a pénzt, és akkor az úgy magától, persze pontosan és precízen úgy, hogy én szeretném, amit el sem mondtam, hát találja ki a vállalkozó, úgy legyen. Tehát az egész világ arra épül föl, hogy abban próbálja szocializálni az ember elmét, és palírozni az ember elmét, hogy ez azonnal létrejön. Hát nem kell várni. És ugye egy ilyen öngeresztő folyamat van ebben a rendszerben, mert beszélgettem egy vállalkozóval, emelő berendezésekkel foglalkozik, és egy nagy gyár, vagy nagy cég felhívta, hogy neki kellenek ilyen autóemelők. Valahol a világon. És mondta, hogy nincs. De miért nincs? Azért, mert leállt a gyártás. És ami raktáron van, az már mind eladtuk. Olyan nincs, majd én megoldom. És megmozdult teget föl, és mondta, hogy akkor jó lesz jövőre is. Nem, ilyen nincs. De nekem pénzem van, nekem most van pénzem, nekem akkor minden itt van. És milyen hamis ez az üzenet, ami egyébként sokakat ez betölt. Hogy a pénzed van, akkor mindened van. Nem igaz. Ha pénzed van, nincs családod. Az nem lehet megvenni. Nincs barátod. Egészséget se lehet venni pénzen. Sok mindent lehet venni pénzen, de az igazán nem tesz boldoggá. Legalábbis hosszú távon. Tehát túlvállaljuk magunkat, és ennek van egy öngeresztő része is. Egyik a másikat is belehajtja ugye ebbe a túlvállalásban. Aztán nem osztjuk be jól az időnket. Ilyen is lehet. Vagy nem jól használjuk fel az időt, olyanokkal töltjük el az időnket, amelyek nem feltöltenek bennünket, hanem lemerítenek. Tapasztaltál már olyat, hogy volt időtöd, és azt feltöltött, megfrissített. Vagy csináltál valamit, elpocsékoltál időket, és azt vetted észre, hogy rosszabb állapotba kerültél, mint korábban. Ismerős? Igen, hát ezeket jó kiszűrni az ember életében, és tanulni belőle, hogy ne olyanokat töltsem az időt, ami leszívja az életerőt belőlem, hanem ami feltölt. Aztán egyiknek az a baj, hogy nincs házastársa, más még azért stresszes, hogy van neki. Az egyik azért stresszes, hogy nincs gyereke, másik azért stresszes, hogy túl sok van neki. Vagy hogy van? Az egyiknek az a probléma, hogy nincs pénze, és nincs meg azt, amit meg szeretne venni, nincs meg rá a pénze. Másnak az a probléma, hogy van pénze, de most mikor vegyek, miért vegyek, mennyire vegyem, hol vegyem, A plusz, plusz, pluszos legyen, vagy tehát milyen legyen, ugye? Akkor a pénz okoz problémát, az okoz stresszet. Mire költsük el, és mikor költsük el azt a pénzt? Aztán stresszet okozhat, ha az ember nem ott van, ahová Isten állította, nem hordozza a szellemében, a szívében azt a bizonyosságot, hogy Istentől rendelt helyemben vagyok, még akkor is a nehézségekkel kell szembenézni. Ez egy rendkívüli erő. Ha tudom, hogy gyökerem van. És mondtam valakinek, hogy gyökeret verni, ugye van a Bibliában egy kép, hogy az Isten által elültetett fa, a hívő ember, az olyan, mint aminek a gyökerei egészen elérnek a folyóvízig, és ha jön a szárazság, akkor is gyümölcsöt terem, mert van utánpótlása. Na most az ember nem oda van elültetve, ahol Isten akarta, és nem tartózkodik ott, ahol Isten elültette, soha nem fogja mélyre gyökereket ereszteni, hogy a szárazságban is Istentől életerőt nyerjen, mert abban a bizonyosságban van, hogy az Úr előtt van minden, ami történik, és ott van, és azt teszi, amit Isten rábízott az életben. És hát is sok minden lehet, ugye az elhívásunkról beszélhetünk, munkáról, gyülekezetről, szolgálatról, házasságról is beszélhetünk, hogy abban a házasságban vagyok, ahol az Isten állított. És akkor nem húzgálom ki a másikat, és keresem a listán a következőt. Aztán az is lehet, hogy az embernek irreálisan magasak az elvárásai, vagy irreálisan magas elvárásokat támasztanak vele szemben. Ez is okozhat stresszt. De az is, ha irreálisan alacsony. Tehát valaki úgy érzi, hogy haszontalan. Ez is okozhat az embernek haszontalanság érzetből fakadó stresszt. És hát, ugye az a baj, hogy a terheknek lehet olyan hatása, hogy elszakít bennünket az Úrtól, elszakít bennünket a testvéri kapcsolatoktól, a barátainktól, ahonnan ugye láttuk, hogy Isten forrásokat akar fakasztani. Aztán lehetnek olyan dolgok is az életünkben, amit nem tudunk megváltoztatni. Egy gyász ilyen lehet, egy betegség ilyen lehet, amit magunktól, emberekből nem tudjuk megváltoztatni. Vagy nem biztos, hogy azonnal tudunk egy munkahelyet váltani, hogy azonnal ezt meg tudjuk oldani. Tehát vannak élethelyzetek, szituációk, amik stresszet okoznak, de nem tudjuk megváltoztatni. Mert emberileg megváltoztathatatlan, vagy adott időpontban nem lehet megváltoztatni. Ugye valaki stresszel a házassága, akkor azt nem megváltoztatni akarja, hanem gyógyulást kérni, és aki el segítséget kérni, hogy ez meggyógyuljon, aki meg erős, az meg segítsen azoknak, akik esetleg gyengeségben vannak. A helyreállítás érdekében. Az ember csak röviden és címszavakban a test, lélek és szellem egysége. Úgy ámblokk. Az embert nem lehet alkotó elemére bontani. Ezért attól, hogy imádkozni fogsz, és Bibliát olvasol, még nem leszel felszabadult. Nem érzed magad áldottnak, nem érzed magad rendben, mert ez csupán egy területe az életünknek. Nézzük a testi területet. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a testünk korlátait. Vannak korlátaink. Elfáradunk, és vég nélkül a testünket nem terelhetjük, legalábbis károkozás nélkül. Ha valaki vég nélkül vesz ki a testéből, és ebéd után le is feküdtem, erről fogok prédikálni, majd gyorsan alszok is, mert hitetlen leszek. Hát így van. Ez az igazság, nem csak dumálni kell, hanem tanulni is. Bocs, akit ez megbutánkoztatott. De vállom. Oké. A következményeket tehát számolnunk kell, ha sokat veszünk ki. Irreálisan sokat veszünk a testünktől. A testünknek alvásra és regenerálódásra is szüksége van. A testi adottságaink és képességeink nem azonosak. Ezért a testi teljesítményünket nem hasonlíthatjuk másokéhoz. hogyan tudjuk felfedezni a korlátainkat? Nagyon nagy segítségre vannak azok számunkra, akik ismernek bennünket, mert megismerhetővé tettük magunkat számukra. Hogy mikor van az, hogy tétlen vagyok, és figyelmeztetni kell, vagy mikor van, hogy túlvállaltam magam, túlzottan akarok valamit tenni, amire nem kaptam igazán Istentől kellő erőt, adottságot a testemben. Tehát ez is az, hogy egészséges tudjak lenni a testéletemet tekintve, nagyon szükséges azok a visszajelzések, akik számára megismerhetővé tettem magamat. Aztán itt a lelki terület. A lelki területből egy dolgot emelnék ki, ez pedig a kapcsolat. Az ember kapcsolatokra van teremtve. Hogy legyenek olyan barátai, testvérei, olyan közege, ahol kapcsolni tud egy másik emberhez, kapcsolni tud másokhoz. Nem tud lelkében megfrissülni az, aki nincs kapcsolatban másokkal. A legmegfelelőbb azokkal együtt lenni, akik előtt nem kell alakoskodnunk, mert maguk is egyenesek, őszinték, de ezzel együtt tapintatosak is. Ugye? Tehát nem egy aláfölé rendeltségi viszonyt élsz meg, lehetnek ilyen szituációk is, ez nem feltétlen rossz. Ez aláfölé rendeltségi viszonyok, ezek Istentől rendelt szituációk lehetnek, de alapvetően ebben a tekintetben most nem erről beszélünk, hanem egy olyan közeg, és az a jó, hogy egy keresztény közeg az lehet ilyen. Őszinte, egyenes, tisztességes, mégis tapintatos. Ugye nem sutyó. Tehát nem kiosztja másikat, hanem érzékeny. Tehát benne van a lelke. Érzi a másik lelki rezdülését, és képes úgy reagálni, hogy a másikon ne átgázoljon, mint az egyes villamos, hanem hogy érezze azt a másik, hogy mellé álltam is. És fontos vagy nekem, én szeretlek téged. A Krisztustól nyert szeretettel. És igazán az Úr arra hívott el bennünket, hogy ilyen kapcsolatokat építsünk. A kis közösségben, a testvéri közösségben, és a gyülekezeti életben is. Ennek kialakulásához azonban idő befektetése szükséges. Be kell fektetnünk. Ez nem lesz magától meg. Ezt nem lehet 2 perc alatt kipipálni, vagy berakni a napi rendembe, hogy na most ez fontos, erről prédikált a pásztor, gyorsan ezen csináljunk valamit. Van rá 5 percem. Az is már alvásból veszem el. Hát kell rendezni az életünket, ha nem így gondolkodtunk. Aztán van a szelleme az embernek. Az emberi személyiség legmélyebbre ható része a szelleme. Az ember szelleme és az ember szerves alkotó eleme is. Vágyik visszatalálni az ember szellemétől fűtötten a teremtőhöz, fürkészi a természet felettit, az örökkévalót, hogy oda utat találjon. Nagyon szépen megfogom azt, hogy ezt el kell tovassam. De az ember szellem az ilyen, hogy keresi az utat haza. Nem feltétlenül jó utakat talál meg az ember, de mégis ösztönszerűen az ember belsejéből fakadóan keresi a természet felettit, az örökkévalót, és keresi oda az utat. Fürkészi. Nem jó elnyomni és figyelmen kívül hagyni ezt a törekvést, ez a szellemnek ezt a keresését. Aki ezt elnyomja és figyelmen kívül hagyja, kárt okoz magának, és ebből a szempontból ugye megterhelté válik. Kudarcosnak érzi magát, sikertelennek érzi, reménytelennek, jövőtlennek érzi magát. Igen. Az emberi szellemnek része a lelkiismeret, amely a szellemének a része, és amelynek nem ura az ember. A lelkiismeret szavát is érdemes figyelni, mert Istentől rendelt alkotó része az embernek, hogy megkülönböztesse a jót a rossztól. Persze a lelkiismeretet lehet pusztítani, és tönkre is lehet tenni. Amíg a szellemben az ember nem találkozik a teremtővel, benne ez a keresés űr nem tud beteljesedni. A Krisztussal találkozás közösség azonban teljessé teszi az ember szellemében a békességet, a megnyugvást és a boldogságot. Úgymond elönti a haza találtam élmény. Halleluja. És bizonyosság. Ugye ma a világ élmény keres. Élmény kell értékesíteni az értékesítőknek. A termékevangélisták élményt értékesítenek. Amikor el akarnak adni egy autót, akkor azt mondják, hogy ez egy élmény. Mint 4 kerék meghajtása, full technikai dolog egyébként, hogyha nem hegyen laksz, akkor tök felesleges. De egyébként élmény. Volt már ilyen élményed, hogy összkerékhajtás autót hajtottál? Ha nem, vedd meg. A gatyád is rámegy. És garantáltan 5 év múlva egyharmadát fog érni az autót, ha össze nem töröd. De élmény lesz az is, amikor szembesülsz, hogy kivettek a zsebedből x milliót. Na, nem probléma, valaki vesz, ne értsenek félre, nem erről van szó, csak hogy élményt akarnak. És igenis, van élmény, amikor az Istennel találkozol, és ez a találkozás betölt a szellemedben azt a sóvárgást, ami az örökkévalóság után való sóvárgás benned, akkor lesz egy nagy élményed. Hogy hazataláltam, de nem csak élményed lesz, hanem bizonyos is leszel benne, hogy az Istenhez tartozol. És hogyha elérkezik az életed utolsó napja, akkor a mennyországban mégy. Édesapámmal beszélgettünk, mondta, hogy érdemes volt élni, fiam, 2 gyereket felneveltem, és jó látni őket, hogy sinem van az életük, stb. Mondtam neki, édesapám, én ülök neki, és értelek, de ez mi kevés. A mennyországba bemenni ezzel nem lehet. És azon gondolkodj, hogy hogyan fogsz oda bemenni? Oda pedig csak Jézus Krisztus által tudsz. Az ő benne elnyert bűnbocsánat által tudsz bemenni. Én azt mondom, hogy értelek, jó, szuper, nagyon jó, de ezen gondolkodjál. Ha már egy kifele készülsz ebből a világból. És hát nem kell beszélnem, ugye, vagy pontosan beszélnem kell a nyugalomnapról, amely az Isten elhelyezett minden héten, és ugye ott a testi, lelki, szellemi felüldülés 3-asáról beszélünk. Fizikailag pihenünk, kapcsolatban vagyunk Isten és emberekkel. Hát ezért jött a gyülekezetbe, nem? Na most már tudjátok. Most már tudományosan is tudjátok, miért jártok gyülekezetbe. Azért már megértem a felkelni. Azt mondja Jézus, hogy én megnyugvást adok nektek. János evangéliumában Jézus szavait így olvassuk. Figyelmünket fókuszál Jézus. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen. Én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát Jézus azt mondja, hogy megnyerheted a békességet bennem. És nyilván ezen a világon konfliktusokkal nézel szembe, de megvan a békességed. Én bennem, azt mondja. Annak ellenére, hogy mi vesz körül ezen a világon. És azt a Ézsaiás próféta a könyvében azt olvassuk a 40. rész 29-es versétől, erőt ad a megfáradtnak, az erőtlen nagyon erőssé teszi, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is, megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Megfáradnak, azt mondja az írás, a legkiválóbbak is, tehát nincs olyan, aki ne fáradna meg. Ezt meg kell érteni. Főleg a fiatal keresztények, azok hamarabb elfáradnak. Egyszer egy őszhajú szolgálja mondta Istennek, látod, hogy az van, hogy ifjak. Én már öreg burdog vagyok az Isten országában. Én már sokat tapasztaltam, már nehezebben fáradok el. Ilyen érdekes, hogy pont fordítva van, hogy amikor a testi erő már gyengébb, akkor nagyobb a szellemi. Ha valaki a Krisztusban érik meg. És ezért van az, hogy azt tanácsolom tinédzsereknek, hogy ne írjátok le az időseket. Még azt sem mondom, hogy kérdezzetek tőlük, mert még azt se tudtok. Tehát még azt se tudjátok, mit kérdezzetek. Csak azt mondom, figyeljetek. És ha ugyanazt a sztorit ismétlik előtt, hogy gyere, akkor is figyeljetek. És azt nézzétek, hogy jutottak hozzá. De azt, hogy mi történt velük, hogy sikerült nekik ez. Milyen megértés van a szellemükben, a szívükben, a lelkükben, ami ezt a változást okozta az életükben. Tehát ugye elfáradni, kimerülni, megfáradni, a fáradtsága bajlódni valamivel, ugye ilyen is van az embernek, nem? Csinálni kell valamit, bajlódik vele. Egy jó bajlódás is van az életünkben. Aminek nem feltétlenül látjuk gyümölcsét, eredményét azonnal. Vannak tanárok köztetek. Hány gyerekkel bajlódtatok már? De megfogta a fejét. Jó. Nekem szól. De higgyétek el, ha az Úrért vagytok ott, vagytok, és Isten helyezett oda benneteket, akkor esélyt adhatok minden gyereknek. És azt láttam tegnap is azt a 7 osztályt, hogy Uram, olyan nagyszerű, hogy hangzott itt egy dicsőítés. Van egy dicsőítő csoportja az iskolának, tehát egy zenei csoportnak hívják, és 2 dicsőítődalt énekeltek ott a színpadon a szalagtűzőn. És annyira nagyszerű volt ezt ott hallani, átélni. Milyen jó, hogy ezek a srácok életükbe szerintem, hogyha pisztolyjal vinnéd, akkor mennének egy gyülekezetbe. De így valamilyen szinten találkoztak az Istennel rajtatok keresztül, akik ott vagytok, és az Úr állított titeket közéjük éppen. De munkahelyről beszélhetnénk, egy családról vannak nem hívő rokonok, ismerősök. Oda helyezett Isten, hogy valamit belőle megosztunk velük, és esély legyen az életükben. Szóval bajlódunk, és ez a bajlódás, amikor eredménytelnek látszanak a dolgok, ezek elfárasztják az embert, igaz? Mi értelme van ennek? Erről beszél az írás, hogy bizony az ifjak bajlódnak, bajlódnak, aztán elfáradnak. Aztán megterhelté válik. Az első képen, talán emlékeznek, egy nagy autót, egy kicsi autót láttunk nagy teherrel. Azt mondja, megrakva lenni, túlzottan nagy teherrel megrakva lenni, felpakolva lenni. Így is érezhet az ember magát. És utolsó gondolatként szeretném a szívetekre helyezni itt adventáikán, hogy a végső megnyugvás mégiscsak a mennybe lesz. Na. Tehát ahol már nem lesz semmi hiába való. Nem tudom azt mondani nektek, hogy soha nem lesz olyan megrendelő, aki nem fizet ki titeket. Nem tudom azt mondani, hogy soha nem lesz olyan diák, aki nem értékel azt, a befektetett az életébe. Nem tudom, hogy nem lesz olyan rokonod, aki nem szeret úgy téged, mint te szereted őt. Nem tudom azt mondani, hogy a gyülekezetben csak olyan élmények fognak élni, hogy jó, de jó, Jézus látod a másik szemén, meg a száján keresztül őt fogod hallani, ezt nem tudom ezt mondani neked. Hogy a mennyországban így lesz, az biztos. Azt tuti. És erre mondja az írás, Jézusnak a utolsó közössége a tanítványaival, amikor az úrvacsorát is szerzi, az utolsó vacsora, és ott több beszédet elmond nekik, és ezek a gondolatok ott hangzanak el az ott körülötte ülő tanítványoknak, és nekünk, akik most itt vagyunk, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Figyelj, ízlejétek. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök. És magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott lehetek ti is. Igazak és ámenek Jézus szavai, forgassátok a szívetekben ezeket, és legyen reménységetek a mennyországban. És értsétek meg, hogy test, lélek és szellem egységei vagyunk, és Jézus bennünket hív, hogy hozzámenjünk, nem csak téged. Legyél embere a gyengének, gyengeként oszd meg, amit van másokkal, fogadd el a segítséget, legyünk őszinték, alázatosak, szelidek, mégis tapintatosak egymással. Amen. Amen.